Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket ezen a közös házi csoporton, és nagyon izgatottak vagyunk a mai délutánnal kapcsolatban. Zsanival együtt fogunk ma tanítani, és igazából azt a sorozatot fogjuk folytatni, amit két hete kezdtünk el itt a gyülekezetben. Ez pedig a házasság ereje. Ez a cím ennek a sorozatnak, hogy a házasság ereje. Nem tudom eléggé elmondani, hogy mennyire a szívünkön van ez a téma, és mennyire a szívünkön van a házasság, mint téma. Előző alkalommal ugye beszéltünk arról, hogy a házasság az egy jó dolog, és hogy a házasság az Istentől jövő dolog. Egy fantasztikus dolog. Az egyik legfantasztikusabb és legerőteljesebb partneri kapcsolat az életben. A házasság. És ugye arról beszéltünk, hogy Isten ezt a kapcsolatot azért teremtette meg, mert minden embernek a szívében van egy vágy a bensőségességre. Ki az, aki itt ezen a helyen, akinek van egy vágyad a szívedben, hogy szeretnél egy bensőséges kapcsolatba lenni valakivel? Van-e valaki, akinek ilyen vágya van? Szeretnél egy mély, bensőséges kapcsolatban lenni valakivel? Most az a fantasztikus, hogy ez a vágy, ez minden ember szívében benne van, hogy egy bensőségességbe akar lenni valakivel, és azt mondja a Biblia, hogy ez a bensőségesség egyetlen egy kapcsolatban van jelen a legnagyobb mértékben, ez pedig a házasság. A lehető legintimebb kapcsolat, amiben csak lehet két ember, ez a házasság. És előző alkalommal arról beszéltünk, hogy hogyan hozzunk jó döntést, hogyan tudunk jó házastársat találni, hogyan hozzunk jó döntést, amikor kiválasztjuk a házastársunkat, egy emberről van szó, tehát hogy, igen, ezt azért tisztázzuk, hogy nem akart, tehát hogy igen, tehát hiszünk az egynejűségben. Esetleg ezt írjátok le, hogyha nem volt egyértelmű. Szóval tényleg az egyik legfontosabb döntés, és az egyik legnehezebb döntés is azt gondolom az életben, az, hogy hogyan válasszunk jól párt. A legfontosabb döntés az életünkben, hogy megtaláltuk Krisztust, de a második legfontosabb, legjelentőségteljesebb döntés az, hogy amikor kiválasztjuk a házastársunkat, a partnerünket, akit életünk végéig, akivel összekötjük az életünket. Nem akarok belemenni az előző két héttel ezelőtti tanításba, de ugye arról beszéltünk, hogy sokan azért nem tudnak jól választani párt, azért sokszor elhibázzák ezt a döntést, vagy azért, mert elutasítják a bölcs tanácsadást, vagy pedig azért, mert nem veszik figyelembe a figyelmeztető jeleket. És ugye erről a három figyelmeztető jelről beszéltünk előző alkalommal, amikre ha figyelünk, akkor sokkal jobb döntést tudunk hozni, és elkerüljük azt, hogy egy rossz házasságba kerüljünk bele. Három ilyen pontról beszéltünk, ezt most nem fogjuk felsorolni, hogyha érdekel benneteket, akkor hallgassátok meg, két héttel ezelőtti tanítás, fönn van a kkl.hu-n, és ezt tényleg ajánlom nektek, fiatalok, egyedülállók számára, akik házasság előtt álltok, mert azt gondolom, hogyha figyelembe veszitek ezt a három figyelmeztető jelet, akkor jó döntést tudtok hozni, és elkerültek azt, hogy egy rossz kapcsolatba kerültjetek bele. Miért fontos ez? Ugyanis azért, mert ugye a mai világ azt mondja, hogy a mai világ máshogy gondolkozik, mint a Biblia. A Biblia azt mondja, hogy jobb egyedül élni, mint rossz kapcsolatban. Tehát azt írja a Biblia, hogy jobb a tetőszélén lakni, tehát gondoljátok el, mondjuk itt a Tobok utca tetejének az egyik sarkába, jobb itt lakni, mint mondjuk egy lakásba egy zsémbes asszonnyal. Azt írja a Biblia. Most ez a férfiakra is vonatkozik, tehát most a fiúk ne üljenek, tehát hogy ez ugyanúgy fordítva is igaz, tehát egy mogorva emberrel. Tehát igazából ezt azért mondom, mert más a felfogás a mai világban. Az van így a köztudatban, és szerintem fiatalok, ti is ezt megtapasztaltátok, hogyha nincsen párod, akkor az ciki. És mindenki azt mondja, hogy jobb, hogyha inkább legyen valaki, mint hogy egyedül legyek, mint hogy senkim ne legyen. Tehát a világ teljesen pont fordítva gondolkozik erről a dologról, hogy csak legyen valakim, legalább nem leszek magányos. De a Biblia pont fordítva mondja, inkább legyél egyedül, jobb neked az, ha egyedül vagy, és szingli vagy, jobb neked az, hogyha egyedül kell élned egy házban, mint egy rossz kapcsolatban. És ezért beszéltünk az előző alkalommal arról, hogy mennyire fontos az, és Isten mennyire szeretné azt, hogy mi jól döntsünk, hogy jól válasszunk párt, amikor a házastársunkról van szó, vagy lesz szó, és kiválasztjuk az életünk párját, és megkérjük valakinek a kezét, vagy igent mondunk valakinek. Szóval ez volt az előző téma, viszont a mai napon tovább fogunk menni, és elkezdünk arról beszélni, hogy a házasság, mi az a három dolog, ami erőssé tud tenni egy házasságot? Mi az a három titok, ami az erősség, a házasság erősségét hozza az életünkbe? Szóval attól a pillanattól kezdve, hogy két ember összejön és házasságra lép egymással, elkezdenek egy utazást az életükben. Emlékszem, amikor másfél évvel ezelőtt megkértem Zsanninak a kezét. Kim voltunk a Adriai tenger közepén. Kibéreltem egy hajót, egy ilyen motorcsónakot. És emlékszem, hogy az volt az a kérdés, amit feltettem neki, hogy beszállnál az én hajómba. Nagyjából ez volt az értem az egésznek, hogy beszállnál az én hajómba, és lehetséges, hogy lesznek viharok az életünkben, lehetséges, hogy lesznek nagy hullámok. Nem tudom, hogy mi lesz. Valószínűleg lesznek ilyen is. Viszont lesznek nagyon szép helyek, ahova együtt el fogunk jutni, ahova még soha nem jutottunk el, ahol soha nem jártunk. És hogy beszállnál az én hajomba. Tehát ez történik gyakorlatilag, amikor megkéred valakinek a kezét, hogy két ember, vagy Zoltán lehet, hogy úgy fogja, hogy felszállnál a motoromra. Tehát vagy mit tudom én, tehát hogy lehet, hogy az Ali azt mondja, lennél-e a táncpartnerem, vagy egy fényeznél-e velem együtt. A lényeg az az, hogy elkezdődik egy utazás két embernek, egy közös utazása, és minden utazáson vannak csavarok, fordulatok, vannak kátyuk, vannak buckák minden kapcsolatban, minden utazáson. Ezek elkerülhetetlenek. Viszont minden házasságnak ezeken keresztül kell mennie, minden házasságnak ezeken a teszteken keresztül kell mennie, de miért van az, hogy az egyik házasság erősebbé válik ezáltal, a másik házasság pedig széthullik? Ugye erről is beszéltünk előző alkalommal, hogy nagyon sok... Szóval, hogy Isten tényleg azt akarja, Isten egy vágyat akar bennünk ébreszteni, hogy házasságban éljünk. Ezt azért mondom, mert a mai világban kevés ember hisz már a házasságban. Viszont mi, mint gyülekezet, én, mint pásztor, meg vagyok 100%-ig győződve arról, hogy a házasság egyik legfantasztikusabb dolog az életben. És Istennek a terve. És ezt azért mondom, mert és megértem az embereket is, akik már elvesztették a hitüket a házasságban, mert annyira rossz házasságokat láttak maguk körül, olyan sok rossz példát, sőt azt mondom, hogy nem lehet találni jó mintát, jó példákat, amikre azt mondanád, hogy igen, én is ezt szeretném, én is egy ilyet szeretnék. Emlékszem, amikor 10 évvel ezelőtt itt voltak a Deniszék, eljöttek ide Magyarországra, nekem az egyik legnagyobb bizonság az ő életükben az volt, hogy láttam egy házasságot, ami fantasztikusan működött. És igazából volt bennem egy vágy, előjött bennem egy vágy, hogy én is szeretnék egy jó házasságot. És azt írja a Biblia, hogy ha valaki erre vágyik, jó házasságra vágyik, akkor ez egy értékes dolog. Azt írja a Biblia, hogy ha valaki egy jó feleséget kíván magának, akkor kincset talál. Szóval az egyik, ezzel csak azt akarom mondani, hogy ha van benned egy ilyen vágy, hogy szeretnél egy jó házasságban élni, ez egy jó dolog, ez Istentől van. És Isten ezt be fogja tölteni, és meg fogja adni. És arra bátorítalok benneteket, hogy kutassátok egészen addig, amíg meg nem találtátok. Előző alkalommal azt is mondtam, hogy Isten sosem helyez vágyat olyan dolgok iránt az életünkbe, amik nem léteznek. Isten nem fog vágyat helyezni az életedbe olyan dolgok iránt, amik nem léteznek. Hányatoknak vannak vágyaik? Akár a házassággal, a jövőbeli tekkel kapcsolatban, a páratokkal kapcsolatban, hogy vajon ki lesz a párom, vagy lehet, hogy a saját házasságoddal kapcsolatban most kinek van valami vágya? Egy elképzelés, egy látás, hogy de jó lenne, hogyha így működne. Tudjátok, vagy van egy elképzelés, egy vágyat, hogy milyen partnert szeretnél, milyen társat szeretnél az életedbe. Azt írja a Biblia, hogy Isten nem helyez a szívünkbe olyan vágyat, olyan dolgok iránt, amik nem léteznek. Egy csecsemő, amikor megszületik, azért sír, mert éhes. Nem tudja az agyával, hogy létezik étel, de mégis van benne egy vágy az étel iránt, az étel után. Isten csak olyan vágyakat helyez belénk, amik léteznek. Olyan dolgok iránt, amik léteznek. Szóval ezzel csak azt akarom mondani, hogy ne adjátok fel a vágyaitokat, ne adjátok fel ezeket a céljaitokat a házastársatokkal kapcsolatban, a párkapcsolattal, a megfelelő pár megválasztásával kapcsolatban, mert létezik egy olyan ember, aki be tudja tölteni azokat a dolgokat az életedben, amikre szükséged van, és amit szeretnél. Azokat a vágyokat meg tudja adni, amikre szükséged van. Csak ne adjátok fel a kutatást, és ha megtaláltátok, akkor ezen pedig folyamatosan dolgozzatok, hogy még jobbá váljon. És a mai este igazából erről szól, hogy mi az a három dolog, ami erőssé tesz egy házasságot. Mi fog építeni? Három kulcsfontosságú titkot szeretnénk elárulni igazából. Az első dolog, készen álltok, hogy mi az első dolog? Nem? Az első az, két ember, akik szeretik Istent. Két ember, akik szeretik Istent. Az erős házasság első titka az, hogy két ember összejön és partneri kapcsolatba lép, akik szeretik Istent. Amikor két ember az életüknek az első helyére rakják Krisztust, és Istent, és Isten céljait, akkor egy óriási erő jön a kapcsolatukba. Ha az egyik ember szenvedélyesen szereti Istent és a céljait, de a másik ember nem, akkor ez nagyon sok problémához és nehézséghez fog vinni. Sokkal nehezebbé teszi az utazást. Sokkal több hullám fog jönni. A Biblia a Zsoltárok 84:5-ben azt írja, hogy boldog, aki tőled kapja erejét, akinek ösvényeid vannak a szívében. Boldog, aki tőled kapja az erejét, akinek ösvényeid vannak a szívében. Mit jelent ez az ige? Boldog az az ember, aki Istenben bízik, akinek az ereje Krisztusban van, és akinek a szívében Istennek a tervei vannak, Istennek a vágyai, Istennek az akarata van. Ezt írja a Biblia. Szóval, amikor egy házasságban két ember elkötelezi, mindkét partner elkötelezi magát Isten felé, mindkét partner elkötelezi magát a szívében, elsősorban ez egy szívbeli dolog, akkor bármilyen nehézségen, kihívásokon fogtok keresztül menni, lesznek nehézségek, lesznek kihívások, viszont erősebbé fogtok válni, és nem gyengébbé. Attól még, hogy valaki kereszténynek mondja magát, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy szereti szenvedélyesen Istent. Ezt azért így ki akarom emelni. Itt az első pont, hogyha visszamegyünk, nem az, hogy két ember, akik keresztények. Menjünk vissza az első pontra. Nem az van, hogy két ember, akik keresztények, hanem az, hogy két ember, akik szeretik Istent. Az első pont az Istent, a rossz, a kivetítő. Semmi baj. Jó, tehát az első pont, két ember, akik szeretik Istent. Oké. Szóval ezt azért mondom, hogy nem az volt, hogy két ember, akik kereszténynek mondják magukat, hanem két ember, akik szenvedésen szeretik Istent. Itt van egy különbség. Oké. A második pont, ami hiszük, hogy erősítesz egy házasságot. Két ember, akik szeretik Isten házát. Két ember, akik szeretik Isten házát. Mi Isten háza? Isten háza ez. A gyülekezet. Az emberek. Isten háza az emberek. A Biblia egyértelműen mondja azt, hogy az egyik kulcs az áldott élethez, nem csak egy áldott házassághoz, de egy áldott élethez, amikor van egy kapcsolatunk Isten házával, érintkezünk Isten házával. A Zsoltárok 92.13 azt mondja, hogy mert az örökkévaló házában növekednek, Istenünk udvaraiban virágzanak, akik Isten házában vannak elültetve. Erről szól ez az ige, arról az emberről. Akik Isten házában vannak elültetve. Mit jelent ez? Akik meggyökereztek Isten házában. Akiknek a gyökereik Isten házában vannak, azok növekednek és virágoznak, azt írja a Biblia. És ez az egyik legfantasztikusabb ige. A másik ige, ami erről szól, az a Zsoltárok 84.5. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Mit mond az ige? Hogyha szeretnél boldog lenni, akkor csak Isten házába lakj, és dicsőítsd Istent. A személyes tapasztalatunk Zsanival az, hogy ugye mi is, bennünk van egy nagy szeretet a gyülekezet felétek. Van egy óriási nagy szívünk felétek. És ez a szív, ez a szeretet az, ami a mi kapcsolatunkat is erősebbé teszi. Ez az a szeretet, ami az egyesítő erő a házasságunkban. Egyrésztről nagyon sokat beszélgetünk rólatok, gondolkozunk rólatok, és imádkozunk rólatok. És értetek. Szóval, amikor két ember, egy házas párnak van egy szenvedélyes szíve az emberek felé, Isten háza felé, és ez nem csak pásztor kell, szóval ezt nem csak pásztorok tudják megtenni, nem csak szolgálók, hanem bárki a gyülekezetben, amikor van egy szíved az emberek felé, a gyülekezetet felé, akkor ez egy egyesítő erő lesz, ami meg fogja erősíteni a házasságotokat is, és a családotokat is. Én emlékszem, mikor kint voltam Amerikában, a Community Church-be, ahonnan a Denisék jöttek, és ez a gyülekezet plántálódott. És fantasztikus volt azt látni, hogy minden korosztály részt vett a gyülekezetben, minden korosztály ott volt. Ott voltak a gyerekek, köszönjük szépen, a fiatalok, ott voltak a fiatal felnőttek, ott voltak az idősek, mert volt egy látása az Árli pásztornak, hogy egészen a bölcsőtől a sírig gondoskodnak az emberekről. És ezt azért mondom, mert láttam embereket, akiknek a szívük ott volt a gyülekezet felé, amikor az idősek együtt imádkoztak a fiatalokért. Amikor a gyerekek lógtak a többi gyerekkel együtt, és csak... Szóval volt egy óriási nagy szeretet, és egy ilyen közösség élmény, egy otthon élmény. És én hiszem azt, hogy amikor egy család be van plántálódva egy gyülekezetbe, ez egy óriási áldást tud hozni. Szóval ez a második dolog, amit ez a fonál, ami összeköti a két házastársat. És ugye beszéltünk még régebben, emlékeztek a partnerség erejéről. És az az igénk volt, hogy a hármas kötél, a hármas fonál nem szakad el egyhamar. Ugye ez egy biblia ige. Hányan ismeritek ezt az igét, hogy a hármas fonál nem szakad el egykönnyen? Ismeritek? Na most, mi az a három fonál? Az egyik fonál a házastársad, a másik fonál te vagy, a harmadik fonál pedig egy olyan közös cél vagy érdek, egy harmadik dolog, ami összeköt benneteket. Egy közös dolog, egy közös cél. És azt írja a Biblia, hogyha ez a harmadik fonál, tehát nagyon fontos, hogy mi ez a harmadik fonál, ugye erről beszéltünk, hogy ez lehet egy negatív dolog is, de lehet egy pozitív dolog is. Azt írja a Biblia, hogyha ez a harmadik fonál egy olyan dolog, ami örökké tart, akkor ez a kapcsolat soha nem fog szétmenni. Ha a mi kapcsolatunk a harmadik szája mondjuk egy gyerek lenne csupán, akkor felnőnek a gyerekek, elköltöznek otthonról a gyerekek, utána mi szét fogunk menni. Mert a harmadik dolog, ami minket összekötött, az csupán egy gyerek. Ne értsétek félre, a gyerekek Isten ajándéka, és mi is szeretnénk gyerekeket. És ez egy fantasztikus dolog, de nem ez az alapja a kapcsolatunknak. Ez lesz a gyümölcse a kapcsolatunknak. Az alapja, ami összetart bennünket, az nem mondjuk egy, mit tudom én, egy biznisz felépítése, egy üzlet felépítése, egy közös munka. Nem egy ház felépítése lesz a közös célunk, vagy egy otthon felépítése lesz a közös célunk. Mert ezek mind-mind mulandó dolgok. Ezek elmúlnak egy idő után. Tönkre megy az üzleti vállalkozás. Mi történik akkor? Csak ezért voltunk együtt, akkor szétmegyünk, és szét fog esni az a házasság. Ha csak egy otthon felépítése, mi van akkor, hogyha az az otthon a gyerekek kirepülnek, vagy éppen ilyen lázadó korszakban vannak, és akkor ki tudja, hol vannak, meg nem tudom, akkor szét fog menni a házasságunk. Ezért nagyon fontos, hogy az a harmadik szál, amiről beszél az ige, ez egy olyan dolog legyen, ami soha nem múlik el. Ez az egyik Isten, és ugye erről beszéltünk, hogy két ember, akik szeretik Istent, a második dolog pedig, hogy Isten házát szeretik. A második dolog, amit ír a Biblia, ami soha nem fog elmúlni, azt írja, hogy minden el fog múlni ezen a világon, egy dolgot kivéve, Isten királysága, így fogalmaz a Biblia. Isten királysága örökké fog állni. Isten királysága az egyház. És most nem csak erről a gyülekezetről beszélek, Isten nagy egyháza. Szóval két ember, akik szeretik Isten házát, Isten egyházát, akkor az a kapcsolat az nem fog szétszakadni. Soha. Még egy dolgot szeretnék ehhez hozzáfűzni, aztán majd átadom a szót a Zsaninak is. Amiről lehet, hogy már korábban beszéltünk, ez a 30-as csapdája. Igazából észrevető egy olyan dolog, amikor 30-as éveihez közeledik az ember, erről Brian Houston egyszer beszélt, hogy észrevette a gyülekezetében azt, hogy amikor a 30-as éveihez közeledik egy ember, akkor valami miatt úgy többé már nem lesz olyan szívük az embereknek a gyülekezet felé, az egyház felé, Isten háza felé. Valami miatt úgy ez a szenvedély valahogy így kihűl. És van egy ige a Bibliában, ami pontosan erről szól, és ő úgy nevezi ezt, hogy a 30-as csapdája, ami minden 30 év körüli embernek az egyik kísértés az életében. Ezt én 31 éves vagyok, és én is megtapasztaltam, és folyamatosan is tapasztalom ezt a kísértést. Ez a Lukács 14:15-től 24-ig, ez nincs a kivetítőn, szeretném felolvasni. Ekkor az egyik vendég ezt mondta Jézusnak: milyen boldog az, akit Isten királyságában fognak vendégül látni. Jézus így válaszolt: egyszer valaki nagy vacsorát készített, amelyre sok vendéget meghívott. Amikor eljött a vacsora ideje, elküldte a szolgáját. Ezt üzente vele a meghívottaknak: jöjjetek a vacsorára, mert már mindent elkészítettem. Gondoljátok el, hogy van egy házigazda, aki egy nagy vacsorát csinál. Tele van az asztal kajával, olyan kajákkal, amiket a legjobban szerettek. Finom, rengeteg pénzt beleáldoz ebbe a vacsorába, rengeteget készül erre, gyönyörűen meg van terítve, ki vannak már rakva székek, már csak el kell jönni. És kiküldi a szolgáit, hogy hívják el az embereket erre a vacsorára. De azok, azt írja a Biblia, hogy egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt mondta a szolgának: szántóföldet vettem, oda kell mennem, hogy megnézzem. Kérlek, menj ki a gazdádnál. A másik ezt mondta: 5 pár igavonó ökröt vettem, és éppen most megyek kipróbálni őket. Kérlek, menj ki a gazdádnál. A harmadik azt üzente: éppen most házasodtam, ezért nem tudok menni. A szolga visszatért urához, és mindezt elmondta. A házigazda ekkor megharagudott, és megparancsolta a szolgájának: siess, és hozd be a város utcáiról és tereiről a szegényeket, a bénákat, a vakokat és a sántákat. Később a szolga jelentette: uram, megtettem, amit parancsoltál, de még mindig van szabad hely. Akkor az úr azt mondta: menj ki az országutakra és az ösvényekre, sürjesd az embereket, hogy jöjjenek be. Azt akarom, hogy megteljen a házam vendégekkel, mert mondom nektek, akiket először meghívtam, azok közül senki sem fog velem vacsorázni. Ez egy nagyon szomorú történet. És ahogy látjátok, hogy az első meghívottak, 3 dolgot reagáltak, ez az érdekesebb a történet, 3 dologra reagáltak, hogy miért nem akarnak elmenni a vacsorára. Az első azt mondta, hogy szántóföldet vett. A másik azt mondta, hogy ökröt vett. A harmadik azt mondta, hogy megházasodott. Brian arról beszélt, hogy amikor 30-as éveibe közeledik az ember, 3 kísértés lesz az életében, ami el akarja vonni Isten házától, el akarja venni a szívét Isten házától, amiről most beszélünk. És pontosan ez az a csapda, ami megakadályozza a házasságot is, hogy növekedjen és hogy erőssé váljon. Pontosan ez az a dolog. Mi volt ez a 3? Az első az a munka, az egzisztencia. Amikor 30 éves leszel, 30 éves körül vagy, ezt meg fogjátok tapasztalni, én is megtapasztalom, az egyik legfontosabb, vagy nem is tudom, az egyik legfontosabb dolognak az fog tűnni, hogy megteremtsd az egzisztenciádat, hogy egy jó munkát találj. És természetesen ez mindenkinek a célja, de sajnos lesz egy kísértés, hogy ez így elvegye a vágyat, a szívedet Isten házától, Isten terveitől. És én is éreztem ezt, hogy hát, itt szívbeli dologról beszélek, amikor így kezded elvesztíteni a szívedet. A másik dolog, amikor ugye 30 éves korában az ember próbálja megteremteni a saját otthonát, felépíteni mondjuk, vagy megvenni egy lakást, gyűjt arra, vagy felépíteni egy házat, egy otthont teremteni. Igaz, mindenkinek ez az egyik vágya az életében, hogy otthon teremtsen, és ez fontos is. Viszont azt írja a Biblia, hogy ezek a dolgok, ezek nem rosszak. Tehát Isten is azt akarja, hogy legyen munkánk, legyen egzisztenciánk, legyen otthonunk, viszont vigyázzunk arra, hogy ne rabolják el a szívünket Isten házából, Isten házától. És a harmadik dolog pedig a házasság. Amikor az ember házasságra lép, házasság megtalálja a párját, akkor annyira ilyen önfelett érzése lesz, és olyan jól érzi magát, hogy nagyon könnyen így elfelejtkezik arról, hogy neki volt egy szíve Isten háza felé. És ezt csak azért mondom, ezt a 3 dolgot, mert csak ezek ilyen három kísértés, amire jó, hogyha odafigyelünk tudatosan, mert ezek mindenkinek az életébe el fognak jönni, és ez pont ez a három dolog, ami meg fog minket akadályozni abban, hogy igazából a házasságunk erős legyen. Amikor elrabolja a szívünket, elrabolja a szívünket Isten házától. Szóval, hogy ez pont fordítva működik. Azt gondolnánk, hogy nekünk a teljes szívünket bele kell raknunk a munkánkba, és az otthonépítésbe, és a házasságba, bele kell rakni. De ne engedjük meg, hogy elrabolja a szívünket Istentől ezek a dolgok, és elrabolják a szívünket Isten házától. Mert pontosan, hogy ez a második dolog, ami erőssé fogja tenni a házasságot. És mi is annyit tudnánk erről mesélni Zsanival, hogy az a szeretet, ami felétek van, és a gyülekezet felé, ez az, ami egyesíti az erőnket, és egyesíti a házasságunkat, és még jobban erőssé tesz bennünket. Van egy közös célunk, van egy közös látásunk, egy közös szívünk a dolgok, a gyülekezet iránt és Isten iránt. Oké, szóval ez volt az első kettő, és a harmadik dolog az, hogy két ember, harmadik erős kapocs egy házasságban, két ember, akik szeretik egymást, amiről már ugye a csúszka lelőtte a poént, nem baj. Két ember, akik szeretik egymást. Lehet, hogy egyértelműnek tűnt ez a harmadik pont. Jó, hát persze, szeretem, hát még ezért veszem el feleségül, meg ezért megyek hozzá, hát szeretem. De tényleg itt arról beszélünk, hogy két ember tényleg szereti egymást. Szereti egymást. És ez a szeretet, amiről itt beszélünk, ez nem az a szeretet, ahogy a világ szereti egymást, hanem ahogy az 1 Korintus 13-ban ír Isten a szeretetről. Szeretném felolvasni az 1 Korintus 13-at. Ez az isteni szeretetről szól. Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik korombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. Az isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart. Ez a szeretet, azt írja a Biblia, hogy ez nem fog elmúlni soha. Ha két ember így szereti egymást egy ilyen szeretettel, akkor az a házastársi kapcsolat soha nem fog felbomlani. Soha nem fog felbomlani. Amikor mindkét partner elkötelezi magát, hogy így fogja szeretni, vagy legalábbis törekszik arra, hogy így szeresse a másikat, még akkor is, hogyha hibát követnek el. Ez az ige pontosan arról szól, hogy mi van akkor, hogyha a másik fél hibát követel, de hogyha mind a kettőnek ez a célja, hogy egy ilyen szeretettel szeresse a másikat, akkor az a kapcsolat nem fog felbomlani. Amikor két ember szereti egymást, az egy erős kötél lesz a házasságban. Nem tudom, hallottátok-e már azt a mondást, hogy a házasságban... A házasságban az évek során a szerelem elmúlik, elfakul, és a végén felváltja a szeretet. Nem tudom, hogy hányan hallottátok már ezt a mondást, vagy ezt a gondolatot, hogy sokan ugye erre így gondolkoznak a házasságról, és meg vannak győződve, hogy ilyenek, mert ők mondjuk egy ilyet láttak, vagy ilyet tapasztaltak. Mi eldöntöttük a Zsanival, hogy mi nem hiszünk ebben a dologban. Ebben nem hiszünk, és nem hiszünk abban, hogy a szerelem egy idő után kifakul, és fel fogja váltani a szeretet. És tudjátok miért? Mert ismerek olyan embereket, akik ilyen házasságban élnek, akik sok 10 év után is szerelmesen szeretik egymást. És sokszor azt gondoljuk, hogy ezek az emberek szerencsések, véletlenül történt, mázlisták, kifogták. Nem. Tudjátok, mi a titka az egésznek? Hogy ez a szerelem, ez megmaradjon. Ébren kell tartani. Ugyanis Szeretnénk nektek bemutatni egy nagyon egyszerű kis dolgot. Megfognád a mikit. Ez egy gyertya, amit meg fogok gyújtani. Nincs tűzriasztó, igaz? Szóval, amikor összeházasodsz, vagy te szerelmes vagy, akkor ugye ez olyan, mint egy gyertya, amit meggyújtasz, tele van viasszal, és ég, és nem lehet eloltani ezt a szerelmet. Viszont az idővel ez a viasz el fog fogyni, és ha nem pótolod ezt a viaszt, akkor el fog aludni. Mindennel így van az életben, magától örökké nem tartanak a dolgok. Tehát ehhez tudatosan tenni kell, hogy ez a tűz, ez tovább égjen. És ugyanígy van a házasságban is, hogy tudatosan kell tenni dolgokat annak érdekében, hogy ne aludjon ki. Ez nem szerencse kérdése, ez nem mázli kérdése, ez nem azért van, mert kifogtátok, és hogy nem tudom, minden el tud halványulni egy idő után, ha nem táplálják, táplálják, és nem tartják meg ezt a szenvedélyt. Ezt most elfújom. Szóval, mit jelent ez a gyakorlatban? Férfiak, fiúk, ezt már talán az előző alkalommal is mondtuk, ne csak addig randiz, és ne csak addig küzdj egy lányért, amíg meg nem kaptad. A randizás az házasságon belül kell, hogy folytatódjon. Ez ugyanolyan fontos, mint addig a pontig, hogy meg nem szerezted azt a lányt, vagy el nem vetted feleségül. Viszont minden férfinak az egyik kísértés az életében az, mi ilyenek vagyunk férfiak, hogyha valamit megszereztünk, utána már nem akarunk annyit belerakni, csak a minimálisat, hogy még úgy működjön, de csak épp annyit, amennyi kell. Hányan gondoljátok ezt, fiúk, nem tudom, hogy ti bennetek volt-e ilyen, ez tényleg így van. És ezért nagyon fontos, hogy ez a kísértésre, ezt figyeljünk, hogy mi férfiak, hogy ezt tovább kell, ezt a lángot ébren kell tartani. Szóval újból és újból meg kell hódítanod a feleségedet. Újból és újból el kell vinned randizni, és újból és újból táplálnotok kell ezt a szerelmet. És ez nyilván ez nem csak a férjnek a dolga, ez a feleségé is. A feleségnek meg partnernek kell ebben lennie. Ez két emberen múlik, nyilvánvalóan. Szóval fontos, hogy rendszeresen tápláld ezt. Milyen dolgokkal lehet táplálni. Vegyél virágot neki, vidd el étterembe. Egy romantikus vacsora, bármi. Mi eldöntöttük azt a Zsanival, hogy igazából időközönként vannak emberek, akik azt mondják, hogy kijelölnek egy napot a hét napból, egy héten, mondjuk minden péntek este az övéké. És a gyerekeket lepasszolják, és minden péntek este elmennek randizni egyet. Hallottam ilyen házasságokról is. Nekünk általában szombat az, ami a miénk, de mi egy kicsit, én legalábbis ilyen spontánabban csináljuk ezt a dolgot. Tehát, hogy amikor úgy érezzük, hogy szükség van erre, amikor érezzük azt, hogy már halványul el az a láng, egy kicsit már gyengébb, amikor szükségünk van erre, ezt egyrésztről Zsani jelzi is, tehát, hogy nem probléma. Másrésztről meg azért én is érzem, hogy mikor jött el ez az idő. Ez nagyon fontos, és akkor vagy veszek neki egy virágot, vagy elviszem étterembe, vagy volt már olyan, csináltam neki vacsorát, és akkor megleptem, mire hazajött, akkor vacsora volt, vagy elmentünk sétálni, vagy megnéztünk egy romantikus filmet, vagy mit tudom, bármi, elmentünk színházba, vagy ilyesmi. Szóval nem az a lényeg, mit csinálsz, hanem hogy tartsd életben. És tartsd életben ezt a lángot, és tápláld. És én hiszem azt, hogy a házasság az csak a kezdet, az esküvő csak a kezdete egy nagyszerű utazásnak, és Isten ezt tovább akarja vinni, és még jobban táplálni akarja. Szóval az első három dolog, illetve a három dolog, ami hisszük azt, hogy erőssé tud tenni egy házasságot. Két ember, akik szeretik Istent, a második két ember, akik szeretik Isten házát, a harmadik pedig két ember, akik szeretik egymást. Oké. Okay. Azt hiszem, én most itt átadom a szót a Zsaninak.
Én két dolgot szeretnék mondani, ami igazából kapcsolódik ehhez a gyertyás példához. Igazából itt úgy fogalmaztuk meg, hogy a házasság napról napra való építése. De mondhatnánk úgy is a harmadik ponthoz kapcsolódva, mert ez a gyertyás példa, vagy ez a mécses példa engem egy kicsit megihletett, hogy egy olyan dolog, amivel megakadályozod azt, hogy elhalványuljon ez a láng, és egy olyan dolog, amit viszont oda teszel és pótlod, hogy szintén folyamatosan épüljön. Tehát egy prevenció úgymond annak érdekében, hogy elaludjon, és még egy plusz dolog, amit te teszel oda. És úgy gondolom, hogy ha erre a két dologra tudatosan napi szinten odafigyelünk mindkét fél a házasságban, akkor biztos vagyok benne, hogy soha nem fog elmúlni ez a láng. És igazából nyilván hibázunk, hozzá kell tenni, lehet, hogy vannak dolgok, amiket elrontunk, vagy néha nem úgy sikerülnek, de ha tudatosan próbálunk erre a két dologra odafigyelni, napi szinten tényleg, akkor én hiszek abban, hogy óriási áttöréseket tapasztalhatunk meg a házasságban, és ugyanakkor úgy gondolom, hogy ad egy pluszt, egy olyan fényt a kapcsolatnak ez a két dolog, amitől más lesz teljesen, mint az átlagos házasságok a világban, úgymond, és az emberek pedig vonzódni fognak, és érdeklődni fognak, hogy igazából mi ez a plusz dolog a kapcsolatban. Szerintem ez a két dolog, ez ilyen. Az első dolog, a problémákat gyorsan old meg. Na most, ez mit jelent? Nem csupán azt jelenti, hogyha problémám van a párommal, a házastársammal, akkor mondjam el neki, hanem kiegészíteném egy olyan dologgal, hogyha problémád van vele egy nap, még aznap beszéld meg vele azt a problémát. Én mondjuk, megmondom őszintén, én kicsit ilyen típus is vagyok, tehát én addig nyúzom a gézát, amíg meg nem beszéljük egy nap a konfliktust, vagy az adott problémát. Én megmondom őszintén, nem tudok így aludni, tehát engem frusztrál, hogyha nem beszélünk meg egy konfliktus, nem tudom magamban tartani, nekem meg kell beszélnem. Szerintem a lányok többsége egyébként egy kicsit ilyen, tehát mi szeretjük megbeszélni a problémákat, ami nyomja a lelkünket. A fiúk nem mindig ilyenek, szerintem, de majd ők megcáfolják, ha ez így van. De hadd támasztam alá egy igével is, Efézus 4.26b, ami azt mondja az egyszerű fordítás szerint, hogy mielőtt a nap véget ér, szabaduljatok meg a haragtól. Miért mondja ezt az ige is? Én hiszem azt, hogy ezt a dolgot Isten találta ki, hogy egy adott nap rendezzük le a konfliktusokat. Miért? Azért, mert ez olyan, hogyha kapsz egy sebet, megbánt a párod, vagy a házastársad, ez benned okoz egy tüskét. És ezt a tüskét, ezt ki kell szedni, amint lehet. Mert ha nem szeded ki, és nem kezeled, ez a sebb, ez elkezd fertőződni. Szép fokozatosan. És azt fogod észrevenni, hogy nem csak elkezd halványulni a láng, mert ugye neheztelsz, lenyeled, azt mondod, hogy lenyeled, megbocsátok neki, jó, elnézem, de észre se fogod venni belül, ez elkezd felemészteni, és hirtelen történik egy másik dolog, arra már érzékenyebben reagálsz, de mondjuk azt is lenyeled, de nem is mondom azt, hogy másik probléma, ugyanaz a probléma, amivel megbántott az a másik ember, egyszerűen csak egy neheztelést fog rányomni, és azt fogod érezni, hogy egy terhet cipelsz belül. És az a baj, hogy ezt sokszor nem érezzük tudatosan. Nekem sajnos vannak olyan barátnőim, vagy ismerőseim, akik tudom, hogy például nem ilyen típusúak, mint én, hanem nagyon jól tudnak nyelni, nagyon megtanultak nyelni. És ez nem azért van, mert ők elsősorban szerintem ilyen típusúnak születtek, hanem azért, mert mondjuk lehet, hogy a családban is meg kellett tanulniuk elviselni dolgokat, akár a szülő részéről, meg kellett tanulni a csöndben maradni, és nem szokott ahhoz, hogy elmondhatja, kimondhatja, ami benne van. Viszont Egy ilyen dolog, hogyha ilyen konfliktusokat nem kezelünk, akkor viszont ez hosszú távon olyan mértékű bezártságot fog eredményezni, hogy egy idő után ez egy ilyen ördögi kört fog eredményezni, nem csak, hogy azt fogod érezni, hogy nem szereted már annyira a párodat, de nem lesz a másik embernek sem ez olyan vonzó a viselkedésed. Tehát, hogy meg fog változni a tekinteted, az arcod, szép lassan úgy kiég minden. Ez az a dolog, ami kiégeszti, tehát kiégeti teljesen azt a lángot, és egy idő után elmúlik ez a dolog. És ezért fontos napi szinten, mert lehet, hogy nem beszéled meg aznap, lehet, hogy másnapra kialszod. Van ugye ez is, hogy majd kialszom. Van ilyen is. És lehet, hogy kialszod, de igazából a probléma nincs megoldva, a tüske ott van benned, és fertőződik, és sebez. És ezért fontos, hogy még aznap. Azt mondja az ige, ez szintén most nem lesz a kivetítőn, mert ez még tegnap jutott eszembe, ez a példabeszédekben van megírva, hogy a szomorú hír, vagy a szomorú szó, ami az ember szívébe behatol, az kiszárítja a csontokat. És ez annyira elgondolkodtatott engem mindig ez az ige, hogy igazából a legtöbb teher és a legtöbb nyomás, amit az emberek kapnak az életükben, és nem csak lelkileg, de fizikálisan is tönkreteszi őket, azok a negatív szavak, a negatív sebek, a fájdalmak, amik nem lettek lerendezve, és a Biblia ki is mondja szó szerint, hogy ezek azok, amik a csontból kiszívják, az emberi testből kiszívják az életerőt, szó szerint az életre való energiát, mert befordulsz, begyöpösödsz, és egy idő után azt veszed észre, hogy nincs kedved élni sem, annyi fájdalommal vagy tele, és a legrosszabb, amikor fájdalom fájdalomra halmozódik, hogy idő után már azt sem fogod tudni, hogy mi a gyökere a problémának, honnan indult az egész, és azt a halmaz meg már nagyon-nagyon nehéz kihámozni, ki lehet, de nagyon-nagyon nagy munka, nagyon mélyre kell leásni, és én úgy gondolom, hogy ez nem csak velünk lányokkal történhet, meg ugyanúgy a fiúkban is, sőt, szerintem nektek talán még a fiúknak nehezebb is néha megnyílni, mert féltek sokszor attól, hogyha megnyitjátok magatokat. Ezért fontos, hogy mi is lányok, hogyha ha van egy konfliktus, akkor egy olyan terepet adjunk ennek a megbeszélésnek, hogy egy olyan terepet, ahol a férfi meg tud nyílni, ahol nem azt érzi, hogy mi támadjuk őt, vagy bántani akarjuk, hanem csak el akarjuk mondani, hogy mi van bennünk, és ezzel nyitunk egy kaput, ami kapcsán ő is át tudja gondolni, hogy ez a dolog most mennyire igaz, mennyire nem, ő is el tudja mondani az ő véleményét. A legtöbb dolog, én azt tapasztalom a mi kapcsolatunkban, például kommunikációs hiba. Legtöbbször. Én máshogy értem, amit ő mond. Sokszor az ő, nem tudom, gondolataiban egy szónak más a definíciója, mint az enyémben. Tehát, hogy néha így elkommunikálunk egymás mellett, és én azt hiszem, hogy legtöbbször ez a probléma, tehát, hogy nem is az, hogy igazából most mások lennénk dolgokban, hanem, hogy nyilván vannak dolgok, amiben máshogy is gondolkozunk, de legtöbbször csak kommunikációs hibák vannak, és ezért is fontos, hogy ne rögtön így egymásra ugorjunk, és akkor így, tudjátok, én indulatosan szétszedjük egymást, hanem normálisan megpróbáljuk megbeszélni a konfliktust. Mi van akkor, hogyha viszont idegesek vagyunk? Mert hát ilyen van, és szerintem ez normális, hiszen haragszunk, vagy fájdalmat hordozunk, vagy megbántottak bennünket. Ilyenkor általában a Géza higgadtabb. Én kicsit érzelmesebb típus vagyok, de ezt meg kellett nekem tanulnom, és egy időben zavart. De őszinte leszek veletek, de azóta viszont láttam az eredményét is, így csináljuk, és szerintem ez nagyon jobb bevált, hogy szerintem fontos, hogy egy ilyen adott szituációban, amikor feljön egy probléma, és mondjuk a lány kicsit hevesebb, vagy érzelmesebb, kicsit haragszik, akkor a férfi maradjon higgadt. A Géza nagyon jó ebben, ő mindig higgadt tud maradni, és sosem emeli föl a hangját. Azért nem, mert ha ő is felemeli a hangját, abban a pillanatban már nekem az lesz a bajom, hogy ő kiabál velem. Ugye, és már el is felejtjük, mi volt az alapprobléma. Ő higgadt. Rájött.
Sok hibát ejtettem.
De most már, de és azt mondja akkor nekem, de tényleg, hogy oké, akkor most kis szünet, nyugodj meg, higgadj le, vegyél egy nagy levegőt, most meg az arcod, amit csak szeretnél, és utána, amikor nyugodtak vagyunk, akkor megbeszéljük. Miért fontos ez? Mert ideges állapotban nem tudod megoldani a helyzetet, nem tudsz jó döntést hozni, nem látod, nem tudod mérlegelni a konfliktusnak a gyökerét, nem látsz tisztán, muszáj megnyugodni. És ilyenkor picit mi külön szoktunk menni, és én is átgondolom a dolgokat, és elég egy 5-10 perc, aztán már sokkal jobban érzem magam, és meg tudjuk beszélni normálisan, hogy tényleg mi volt a probléma, és legtöbbször tényleg félreértés. Tehát, és én biztos vagyok benne, hogy a házasságokban a férfi és a nő nagyon más, és van, emiatt sokszor ez egy nehézség tényleg, hogy megbeszéljünk dolgokat, vagy megbántjuk néha egymást, vagy nem jönnek le jól dolgok, de fontos, hogy napi szinten megbeszéljük ezeket a konfliktusokat azért, mert tényleg ez olyan, mint egy méreg, hogy egy idő után azt fogod észrevenni, hogy elhal minden, ami benned van, és már nem is akarsz veled lenni, vagy közömbössé válik a számodra. És ezt még az egyik Hillsong konferencián a Joseph Prince mondta ezt a mondatot, és bennem az azóta annyira megmaradt, hogy azt mondta, hogy egy kapcsolat nem akkor szakad szét, amikor fizikálisan két ember szakít, hanem amikor az első gondolatot beengedi az ember a fejébe, hogy vége kellene, hogy legyen a kapcsolatnak. És ez nagyon-nagyon-nagyon így van. Abban a pillanatban, ahogy megfogam benned ez a gondolat, és te ezt nem kezeled, nem magyarázod meg magad, vagy nem engeded el, nem söpröd ki a fejedből, hanem ott hagyod, ez szöget fog ütni a fejedben, és már utána erre fog épülni minden. És hadd előzzem meg, és hadd egészítsem ki ezt a gondolatot annyival, hogy mik azok a dolgok, amik az ember fejébe egyáltalán eredményezik ezt a mondatot, hogy lehet, hogy vége kellene, hogy legyen. Mik ezek a dolgok? Ezek pontosan ezek a sebek, amiket nem beszélsz meg aznap, és hozol a múltból. Mert ez a gondolat sem csak úgy jön belénk egyik napról a másikra, hogy szerintem nem kéne, hogy együtt legyünk, hanem ez is valaminek az eredménye, hogy a fejedben egy ilyen gondolat jön. Ez pedig az, hogyha voltak olyan rendezetlen dolgok a múltból, olyan sebek, olyan fájdalmak, amiket nem beszéltem meg a másikkal. Ezért fontos, hogy napi szinten meg tudjuk beszélni a problémákat, és tudom azt is, hogy ehhez két ember kell. Tehát meg kell, hogy teremtsen két ember egy olyan környezetet, egy olyan atmoszférát, ahol lehet beszélni a problémákról, ahol nem az van, hogy az egyik ember meg akarja beszélni, mi fáj neki, a másik ember pedig nem is akar róla beszélni. Ehhez szükségünk van bölcsességre. Én hiszem, hogy isteni bölcsességre, hogy én se egy rossz időpontba menjek oda hozzá, hogy most akarom megbeszélni vele a problémámat, amikor mondjuk ő tényleg például dolgozni fog 20 percen belül, és akkor én akkor megyek oda, hogy na most akkor beszéljünk meg egy problémát. Tehát, hogy nyilván akkor nem fogjuk tudni. Tehát, hogy egy nyugalmas helyzetben, egy nyugalmas napon, egy nyugalmas pillanatban, amikor úgy érzed, hogy most ezt fel tudom hozni. Tehát, hogy fontos az időzítés is, és erre figyeljünk oda, és hogyha házasság előtt vagytok, én bátorítalak arra benneteket, hogy amikor megtaláljátok az igazit, és eljegyzitek majd egymást, akkor ezt fektessétek le előre, hogy nektek egy olyan kapcsolatotok lesz, ahol őszintén megnyílhattok egymás előtt, ahol őszintén beszélhettek a problémáitokra, mert ez nagyon-nagyon-nagyon fontos tényleg. Ez az a dolog, amivel, hogyha mindig mindent azonnal megbeszéltek aznap, akkor megakadályozzátok, hogy ez a láng, ez elhalványuljon. És a... Ja, igen.
Bocs, csak annyit akarok ehhez hozzáfűzni, hogy én azt gondolom, hogy amikor van egy konfliktus helyzet egy házasságban, akkor mivel azt írja a Biblia, hogy igazából a vezetője a házasságnak a férfi. A konfliktus helyzetekben a férfiaknak kell kezdeményezni, hogy megoldják azt a problémát. Tehát legalábbis érettebbnek kell lennie olyan szempontból egy férfinak, hogy higgadt maradjon, és azt tudja mondani, hogy oké, én meg akarom oldani ezt a problémát, és elég magabiztosnak kell ahhoz lennie, hogyha ő tévedett, akkor azt beismerje. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezt jelenti a vezetés. A vezetés az nem, hogy én várok, hogy majd az én feleségem oda jön hozzám, és akkor megbeszéljük a problémát, hanem amikor érzem, hogy valami nincs rendben, akkor ez az elsődlegesen az én felelősségem, hogy helyre rakjam azt a kapcsolatot, és megbeszéljük ezt a dolgot, és vezessem a konfliktus megoldást. Ez nem azt jelenti, hogy nekem van igazam feltétlenül, vagy a férfinak van igaza, de én vezetem ebből a konfliktus helyzetből a megoldás felé ezt a szituációt. Szóval elég érettnek kell ehhez lenni, szerintem a férfiaknak, és ezért fontos, hogy higgadtak maradjanak a férjek, és tényleg elég magabiztosak ahhoz, hogy azt mondják, hogyha ők hibáztak, hogy ne haragudj. Egy férfinak elég magabiztosnak kell ahhoz is lenni, hogy azt mondja, hogy elnézést, bocsánat, ne haragudj, nem így gondoltam. A férfiakban van egy kicsit egy ilyen büszkeség, hogy nem mernek bocsánatot kérni, mert azt gondolják, hogy akkor ettől ők gyengébbek lesznek. S ez teljesen hamis, ez nem így van, sőt, attól lesz erősebb egy férfi, én azt gondolom, karakterében, hogy bocsánatot tud kérni, és higgadtan át tudják gondolni ezt az egész szituációt. Azért mondta Zsani is itt azt, hogy higgadt környezetre van szüksége ez. Tehát amikor valamelyik fél nagyon érzelmes, és tényleg felkapja a vizet abba a szituációba, mert általában mindig ez szokott lenni, tehát vagy az egyik fél, vagy a másik fél azért érzelmesebben reagál arra a problémára, mivel hogy ez fáj neki, és bántja az a szituáció. Ezért a legjobb az, hogy egy kicsit hagyjátok a dolgokat, és én azt szoktam mondani, hogy szívem, oké, majd megbeszéljük ezt a dolgot, hogyha lenyugodtunk mindketten, és higgadt fejjel átgondoljuk, hogy akkor most ebben a szituációban ki miben rontott el, kinek van igaza, akinek nincsen igaza, ki miben rontott el ezt a dolgot. És akkor higgadtan átgondoljuk, és megbeszéljük ezt a dolgot. És tényleg ez nagyon egészségesen, szerintem jól működik most már nálunk, de nekünk is ezt rá kellett éreznünk, meg sokat tanultunk, most már egyre kevesebb ez az idő, amikor tehát így haragban vagyunk egymással, és egyre kevesebb lesz az ilyen, én azt gondolom. De ezek előfordulnak, sőt vannak ilyenek, tehát minden házasságban van ilyen. Ezektől nem kell megijedni, nem kell félni ezektől a szituációktól. És ami fontos, hogy ilyenkor a feleségek pedig legyenek, tehát hogy ne használják ki ezt a helyzetet, hogy ha egy férfi megbánja azt, hogyha valamit rosszul csinál. Tehát, hogy érzelmileg ne kezdjétek el manipulálni ilyenkor a férfiakat, hogy még jobban elkezded szívni a férjednek a vérét, és még inkább, és megint elmondod neki, és megint elmondod. És szóval, hogy ez meg egy olyan dolog szerintem, amit a feleségeknek kell egy kicsit erre odafigyelni. Hanem ilyenkor, ha a férjed beismeri, hogy hibázott, akkor ezt értékelni kell, és nem kell tovább folytatni, és tovább még így neheztelni, tehát meg kell próbálni legalábbis így. Jó, tehát igazából ennyi, amit én így hozzá akartam fűzni. Tehát mindenképpen én azt gondolom, hogy a férfinak kell, hogy elég bölcs legyen, hogy vezesse a kapcsolatot ezekben a stádiumokban is, nem csak amikor minden rendben van, hanem akkor is, amikor nincsenek rendben a dolgok.
Második dolog, amit, hogyha folyamatosan oda teszel, akkor nem fog elégni ez a láng. Életszavait mond ez a pont. Az ige példabeszédek 18-21 egyszerű fordítás szerint élet és halál a nyelv hatalmától függ, és ahogyan bánsz vele, úgy eszed a gyümölcsét. Nem tudjuk szerintem eleget hangsúlyozni, mennyire fontos a beszédünk. Ahogyan beszélsz a partnereddel, a másik emberrel, a házastársaddal, vagy felépíted, vagy lerombolod. Ez a két dolog történhet meg. Ha dicséred, ha felemeled, akkor kivirágzik, kinyílik, ez bármelyikünkre igaz. Ha rombolod, és negatívan beszélsz róla, negatívan beszélsz neki, azzal összetöröd, és elsápasztod, és elmúlik ez a dolog, ami bennetek van. Én ennek kapcsán két dolgot szeretnék még mondani. Az egyik az, hogy bennem nagyon-nagyon mindig az egymózás van, mikor így a női dolgokra, vagy a nőkre gondolok, mert egyszer még, mikor kisebb voltam, akkor olvastam ezt az igét, jelölről elkezdtem a Bibliát, és Isten úgy érzem, hogy a szívemre helyezett egy üzenetet, amit minden nőnek nagyon fontos megértenie, az pedig az, hogy mi azért lettünk Isten azért alkotott meg bennünket, mert a férfi egyedül érezte magát. És ezért a mi beszédünknek különösen nagyon-nagyon nagy hangsúlya van, és hatása a férfiakra. És ez nagyon-nagyon fontos megértenünk, mert Mert elsősorban bennünk sokszor azért van egy nagyobb igény a párkapcsolatra, nem azért, mert olyanok vagyunk, hogy nem tudunk egyedül élni, vagy mert gyengék lennénk, vagy mert nem normálisak, hogy férhez akarunk menni, vagy ilyen dolgok, hanem azért, mert Isten tette belénk ezt a vágyat, mert a nő azért lett megteremtve, hogy házasságban éljen. Igazából, ha megnézitek, Éva Ádámnak lett megteremtve, ezért lett. És bennünk ez a vágy, ez egészséges, és megvan bennünk az erő, hogy fenntartsunk akár egyedül is egy családot, hiszen mennyi egyedülálló nő képes fenntartani 2-3 gyereket, úgyhogy mellette dolgozik, és tisztán tartja a lakást, és küzd, megcsinálja, de nem szabad, hogy magatokban úgymond, tehát hogy ez nem rossz az a vágy, ami bennetek van először is, hogy férhez akartok például menni, ez egészséges, és bennünk azért erősebb, mert Isten minket ezért alkotott meg, hogy valakit boldoggá tegyünk az életben. És a másik ilyen dolog, pontosan ezért úgy éreztem, hogy ezt el kell ma mondanom, ne akard megváltoztatni magadat, mert Isten pontosan olyannak alkotott meg téged, amilyennek az igazinak kelleni fogsz. És ez nagyon fontos, hogy tudjátok, mert a mai világ diktál egy sémát, hogy egy nő hogy nézzen ki, hogy viselkedjen, mit csináljon. Nyilván tegyük magunkat csinossá, tegyük meg, amit tőlünk telik. De Isten úgy alkotta meg Évát, hogy ránézett Ádámra, és azt mondta, hogy kiveszek belőle egy részt, és abból megalkotom Évát. Téged, amikor Isten megalkotott, mint nő, arra az emberre gondolt, akihez te majd hozzá fogsz menni feleségül, és azt mondta, hogy neki alkotok egy ilyet, mert tudom, hogy neki a szőke tetszik, neki a barna tetszik, neki a kék szemű tetszik, neki a kicsit ducibb csípőjű, neki a vékony, neki a picit testesebb, neki a picit soványabb, ez így van rendjén, és ezt ne akarjátok megváltoztatni, mert van egy valaki, akinek te pontosan így fogsz kelleni, ahogy kinézel, és ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, mert ezek a dolgok elvonják a figyelmeteket arról, hogy önmagatok tudjatok lenni, és virágozzatok, és ezek a küzdelmek, amik manapság a nőkben vannak, ezek elveszik a fókuszt arról is, hogy mondjuk a házastársadat építsd. Például ne akar, én nekem is meg kellett ezzel küzdenem, hogy nem akarok megfelelni neki, mert tudom, hogy neki jó vagyok, így, ahogy vagyok. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük, mert szerintem ez a mai világban egy óriási kísértés is a lányok számára, ugyanakkor úgy gondolom, hogy sokszor azt gondoljuk magunkról, hogy én nem kellek senkinek, vagy én miért lettem ilyen, vagy miért van nekem ez a hibám, vagy miért lettem pont ilyen, miért nézek ki pont így, azért, mert valakinek így fogsz kelleni, ahogy most vagy, és ezen ne változtass. És igazából úgy gondolom, hogy amikor pedig te megtalálod magadat, mint egy egészséges nő, és megtalálod a párodat, és együtt vagytok egy házasságban, akkor, ha megnézitek a Bibliát, és még ezt akarom egy kicsit elmondani, hogy az összes nagy király, aki az Ószövetségben volt, a hatalmát körülbelül 80%-ban a nők befolyásolták. Mert ha egy királynak rossz felesége volt, az a király általában zsarnok volt, és egy ilyen kifosztó, és egy rossz király volt. De ha a királynak egy szép, egy jó felesége volt, egy tiszta szívű felesége volt, az a király adakozott. A legjobb példa erre Eszter királynő története. A királynak volt egy felesége, Vasti királynő, aki igazából ez a tipikus, magával foglalkozó, büszke, tudja magáról, hogy királynő, semmi nem érdekelte, és azt írja a Biblia, nem beszél sokat Vastiról, de annyit megemlít, hogy a király egy ilyen zsarnok, új gazdag, büszke uralkodó volt, tisztában volt vele, mennyi vagyona van, és éppen ezért igazából nem is nagyon foglalkozott semmivel, csak a királyságával, hatalmas lakomákat rendezett, stb. Stb. De történt egy dolog, ami miatt szétvált a királynővel, most ebben nem akarok belemenni, és új feleséget keresett magának, és Esztert vette feleségül, aki zsidó lány volt. És azt írja a Biblia, és csak ezt az egy mondatot szeretném kiemelni, hogy amikor Eszter királynőt elvette feleségül, akkor a Biblia azt írja, hogy Ahasvéros király elkezdett adakozni. És minden vagyonából elkezdett adni a szegényeknek, a zsidóknak. És mi történt? Egyszerűen csak feleséget váltott. És ez nagyon-nagyon érdekes, mert én úgy gondolom, hogy a mi szavainknak, a mi tetteinknek dupla annyi súlya van, mint mondjuk a férfiakének. És most tényleg nem azt akarom mondani, hogy most rajtuk nincs felelősség, mert van, hiszen nekünk is fontos az, hogy mellettük kinyíljunk és boldogok legyünk, de én úgy gondolom, hogy a Isten a férfiakba helyezett egy űrt, hogy szeretnének egy társat, és a lányok pedig erre a válasz. De pontosan azért, hogy mennyire tudjuk betölteni ezt az űrt, ami a férfiakban tátong, ez a mi felelősségünk. És ezért fontos, hogy lányok, ti is jól döntsetek, ti is jól választatok, és ha pedig házasságban vagytok, akkor építsétek, emeljétek a férjeteket, és bátorítsátok, mert ezzel felemelitek. Nem azt mondom, hogy ne legyetek vele őszinték, mert sokszor a Géza is van, hogy megkérdezi tőlem, hogy szerinted mit csinálok rosszul. De akkor sem úgy mondom el neki, hogy szerintem te olyan béna vagy, hogy hihetetlen, mert abban a pillanatban széttöröm. Tehát, hogy ilyet nem, hanem normálisan elmondom, hogy figyelj, szerintem lehet, hogy ebben egy picit változtatnod kéne, mert úgy érzem, hogy... És akkor mondom neki példákat, hogy mert volt egy ilyen szitu, és akkor ő is így gondolkozik, ú, lehet, hogy tényleg igazad van. Tehát, hogy értitek, hogy legyen bennetek egy olyan felelősség, hogy ti vagy felépítetek egy férfit, vagy leromboljátok a férfit. De ugyanez igaz fordítva is, én hiszem. Rögtön adom. Igen. De csak még egy személyes példát szeretnék csak elmondani, hogy amikor én hozzámentem feleségül, vagy így, ugye tudjátok, hogy én Budapestről költöztem ide, akkor én annyi minden terv volt a fejembe, hogy na, de jó, de fog költözni, akkor majd végre tudok veletek lógni, és milyen jó lesz már, mert annyi emberrel akartam találkozni, és fú, és majd mennyit fogok szolgálni, és már majd ezt fogom csinálni, azt fogom csinálni, és már teljesen el volt képzelve a fejembe, hogy na majd én milyen pásztorfeleség szeretnék lenni. És akkor megkaptam ezt a munkát, ami délutános műszak, és én hiszem azt, hogy Isten adta nekem ezt a munkát, és volt benne egy békességem is, és mindig panaszkodtam Istennek, bevallom, hogy miért pont ez a munka. Tehát én elterveztem, hogy itt szeretnék XYZ-vel mindig találkozni, mindenki suliba van, mindenki délelőtt dolgozik, nem tudok ott lenni a hátsékon, nem tudok semmit csinálni, én dolgozom, minden partiból kimaradok, és mindig csak a hétvége, akkor is mindig tele van minden, mert ugye akkor tartom a táncpróbát, és hát nincs egy nap, ami szabad lenne, stb. Hát a szokásos ilyen panaszkodós dolgok, és így mondtam Istennek, és volt egy nap, amikor úgy azt mondtam, hogy Istenem, miért? Mit akarsz, hogy mit csináljak? Tehát, hogy miért csinálod ezt velem, vagy hogy miért tetted ezt az egészet? És Isten úgy éreztem, hogy akkor szólt hozzám, mikor ő is azt érezte, hogy nyugodt vagyok, és meg tudom érteni, nem pedig, amikor mérges. És azt mondta, hogy igazából nekem az elsődleges feladatom az az, hogy a Gézának megteremtsük egy otthont azért, hogy ő jó pásztor lehessen nektek. Azért, mert hogyha ő nincs, ha én nem vagyok jól, és én egy zsémbes asszony vagyok, akkor ő a háztetőn fog lakni, akkor viszont nem lesz jó pásztor. És ezt tényleg én komolyan vettem, és úgy éreztem, hogy Isten elsősorban ezt mondta nekem, hogy amikor délelőtt otthon vagyok, akkor mi együtt vagyunk otthon, mert ő is délután dolgozik. És ezek az idők azok, amiket úgy érzem, hogy Isten elsősorban nem azt mondta nekem, hogy ne találkozzak veletek, hanem azt mondta nekem, hogy meg kell értenem azt, hogy nekem is építenem kell a férjemet, főleg azért is, mert ugye ő egy pásztor, és nyilván felelősséget visel meg sok mindent, és sok függ attól, hogy milyen otthonban van. De úgy gondolom, hogy nekem is meg kellett értenem azt, hogy nem minden néha úgy történik, ahogy én azt elgondolom, sőt, általában nem úgy történik, de jobban. Szóval Istennek mindig van egy jó terve. És én hiszem azt, hogy ez sem véletlen, és tudom, hogy Isten megadja az erőt arra, hogy ezt tudjam csinálni, és megadja azt is a lehetőséget, hogy találkozzak veletek, és beszélgessek veletek, de úgy gondolom, hogy ezzel is Isten bizonyítja, hogy mi elsősorban így a feladatunk, vagy hogy a beszéd is mennyire fontos, mert én is tapasztalom, hogy amikor rosszul vagyok, akkor ő is rosszul van. Nem annyira, de tudjátok, ismeri, egymásra hatással vagyunk. Két ember egyesül, ha az egyik rosszul van, mozgatja a másikat is, mert egyesültek. Tehát, hogy ez egy ilyen dolog, úgyhogy bennem ennyi volt. Visszaadom a szót.
Vissza is ülhetsz. Én csak annyit akartam még ezt hozzáfűzni, hogy ugyanez a fiúkra is, a férjekre is vonatkozik, hogy a mi szavaink meg, tehát mi vagyunk az erősebb fél a házasságban, és nagyon fontos az, hogy ne törjük össze a társunkat, mert képesek vagyunk rá. Tehát egy férfi képes arra, hogy teljesen összetörje a párját. És azért, mert erősebbek vagyunk minden szempontból. Most nem fizikálisan, azért, hogyha odáig eljut egy házastárs, hogy fizikálisan vannak bántalmazások, az már tényleg nagyon gáz. De most így a szavakról beszélek, hogy szavainkkal is képesek vagyunk nagyon összetörni valakit. Ezért nagyon fontos, hogy még ha igazad is van, de ha nem a megfelelő stílusba és a nem megfelelő időbe bondod, akkor nincs igazad. És ez az a dolog, amit a férfiaknak szeretnék mondani, hogy még ha igazad is van, de a nem megfelelő stílusba és nem megfelelő időzítésbe, időben mondod, akkor nincs igazad. Szóval, hogy nagyon sokszor igazunk van egy dologban, mert lehet, hogy mi okosabbak vagyunk, jobban átlátjuk a dolgokat, de még ha igazunk is van, ha nem megfelelően konfrontáljuk a másikat, ha nem megfelelően kezeljük, nem megfelelő szavakat mondjuk, nem megfelelően inspiráljuk, hogy ez a dolog megváltozzon, akkor nincs igazunk. És ez nem helyes. Szóval, hogy ez nagyon fontos itt, szerintem a férfiaknak igazából ez, hogy a megfelelő időben és a megfelelő stílusban mondják a dolgokat. Ha bármiről van szó, hogyha mondjuk tényleg van egy konfliktus, vagy bármilyen helyzet, vagy mert ugye, hogy mondjam, a férfiak vezetik, tehát hogyha most ebben nem akarok belemenni, de egy férfinak szellemi vezetőnek is kell lenni a családba, és én ebben hiszek legalábbis, hogy mi követjük Istent, és mi vagyunk elsősorban, akiknek a felelőssége az, hogy Istent kövessük, és hogy Isten hangját meghalljuk, hogy Isten merre akarja vinni a családot, a házasságot, és ugye a házastársunk pedig követ bennünket, vagy a gyermekeink követnek minket, ugye kettőnket majd. Szóval a férfinak az elsődleges felelőssége az, hogy Istennel töltsön időt, hogy érzékeny legyen a szellemi dolgokra, hogy kapjon útmutatást Istentől. És van, amikor ugye egy férfinak tanítania is kell ugye a családját, vagy talán a házastársát dolgokra. És nem mindegy, hogy ez hogyan történik, hogyha egy hibát észrevesz el, mondjuk, ami nem működik még úgy a házasságotokba, akkor fontos, hogy ez a korrekció az megfelelő stílusban és megfelelő időzítésben legyen. Igazából én a legtöbbet ebben hibáztam a mi házasságunkban, és még mindig folyamatosan tanulom ezeket a dolgokat, szóval, hogy még nem értünk el odáig, hogy tökéletes lenne minden, de tanulunk, és igazából szerintem ez ami a férfiaknak egy amit így szeretnék mondani nektek, leendő férjeknek, vagy már férjeknek. Úgyhogy nagyon fontos a bátorítás, ahogyan bátorítjuk a feleségünket, amilyen szavakat mondunk ki. Ezt is nekem meg kellett tanulnom, hogy megfelelő a szavakat használjam, és hogy bátorítsak, hogy több pozitív dolgokat mondjak, és hogy mert tudjátok, mi férfiak ugye nekünk felelősség ott van a hátunkon, és hazajunk a munkából, és aggódunk, hogy meg lesz-e a pénz, hogy összetudjuk-e gyűjteni a lakásra a pénzt, vagy a kajára a pénzt, és bejövünk, hazajövünk a sok-sok-sok-sok problémával igazából, és nagyon sokszor nem tudunk kikapcsolni ezekből a problémákból, nem tudunk átváltani, és túlságosan keményekké válunk. Ezek a problémák keményé tehetik a szívünket. Viszont nagyon fontos az, hogy figyeljünk a stílusra, és figyeljünk az időzítésre. Ezt még egyszer nem tudom eléggé hangsúlyozni. Szóval ez a két dolog, ami hisszük azt a Zsanival, hogy napról napra fogja építeni a házasságot, hogy a problémákat gyorsan old meg, illetve az élet szavait mond. Élettel teli szavakat mondj. Úgyhogy mi nagyjából ennyit szerettünk volna mondani nektek ma.